Kedves hölgyek és urak, folytatjuk a szabadesést, benne az Autórádiót. Itt van velünk vendégünk továbbra is, Varjas Ádám, a Duna Autó kereskedelmi igazgatója. És hát átbeszéltük itt, úgy kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy hogyan alakult a 2022-es és 23-as év autógyártás és eladás terén, aztán eljutottunk a nők autóvásárlásához.
Igen, jól elkanyarodtunk.
Viszonylag hamar el lehet oda jutni a nőkig.
De szerintem ez mindannyiunknak izgalmas volt. Én örömmel folytatnám ezzel, hogy van annyi szakmaibb kérdés is, amiről kellene beszélgetnünk.
Picit, bocsánat, még egy picit maradnék itt az értékesítésnél, hogy akár a nőket nézzük, akár a színválasztást, vagy bármiféle preferenciát, mind magánvásárlókról beszéltünk. De mi a helyzet az üzleti szektorban, hogy hogyan alakultak a flotta értékesítések az első fél évben, 23-ban?
Már évek óta ez egy tendencia, hogy nagyon-nagyon erős a új autóeladásba a céges vásárlás, ezen belül is a flotta kezelt autóknak a vásárlása. Ez aztán ebben az évben még jobban eltolódott, tehát most már ilyen 25-75%-os arány van a magánszemély a 25% értelemszerűen. És nyilván ez a inflációs környezet is a magánszemélyeket viselte meg jobban. Ugye erre most már vannak pénzügyminisztériumi adatok, ahogy beérkeztek a céges adóbevallások, ezért a tavalyi évben ez az áruhiány, extra infláció okozott a cégeknél egy nagyon jó nyereséges működést, és nagyon jó bevételeket tudta generálni, amit remények szerint azért el is fognak majd költeni idén új autóbeszerzésre.
De hát tavaly vettünk, nem baj.
Vagy most is kell.
Most is kell.
19 autómárkát forgalmaztuk, ez elég reprezentálja, elég jól szerintem a magyar autómárkáknak a piacát. Akkor nagyjából azt gondolom, hogy ti meg tudjátok mondani, melyik az az öt magyar márka, amelyik, ami jól hasít még ebben a rossz időszakban is.
Sajnos nem képviseljük az összes piacvezető márkát, ezt el kell mondani. Ugye, ha most nézzük, hogy jelen pillanatban, és megint visszamegyek arra, hogy itt forgalomba helyezésről beszélünk, tehát nem új szerződés, hanem amit ebben az évben látunk a statisztikai adatokból, akkor a piacvezető ugye a Toyota, második a Skoda, harmadik a Volkswagen, negyedik a Suzuki, ötödik a Ford, mondjuk így néz ki a top 5, és személyautóról beszélek.
De ebben nem volt prémium márka.
Hát a prémium márkáról nem is lehet elvárni, hogy nagy volument hozzon. Tehát ugye, amit mondtunk is, hogy nagymértékű céges vásárlás van, azért ott ők is a volument nem a cégvezető autókból hozzák, hanem a területi képviselők, dolgozói autók. Uh-huh. Ott pedig jellemzően ugye a Toyota Corolla, ha már lefordítom ezeket modellre, akkor Toyota Corolla, Skoda Octavia, mondjuk Volkswagen T-Roc, Suzuki S-Cross, és mit hagytam ki, mondjuk Ford Focus, tehát ott
a ebből. Kia.
Ja, Kia, bocsánat, azt kihagytam, igen, Kia Ceed.
Kihagytad?
Igen. Azért... Na és ugye azt mondtam, hogy nálunk a 19 márkából azért nem minden piacvezetőt képviselünk sajnos, de nálunk a volumen márkák azok egyértelműen a Kia, a Suzuki, a Skoda. Most már látszik, hogy az MG is igen a volumen márkák közé kezd beékelődni. És nekünk ugye egy prémium márkánk van, a Volvo. A Volvo-ban is nagyon-nagyon szép eladásokat produkálunk most már.
Beszélgetünk arról, hogy nem reprezentálja teljesen az európai autógyártásnak a top 5-jét, a magyar top 5, mert hogy beszéltünk, hogy különböző geopolitikai hatások alapján, például Itáliában délen a francia automárkákat kedvelik jobban a németek, a sajátjaikat, és mi magyarok meg a Suzuki-t, és erre kérdeztem, talán beszélgettünk, hogy mennyire emóció ez. Tényleg ez a Suzuki a mi autónk, ez még itt van a magyarok fejében?
A ti autótok.
Itt, és ez nem is baj.
Ez tehát, a te kocsidom van.
Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben is van, hogy mindenki igyekezzen támogatni a vásárlásaival is a hazai gazdaságot. És nekem például a személyes példám az, hogy édesapám évekig csak Opelt volt hajlandó vásárolni, mert hogy ugye akkor a Szent Gotthárdon gyártották bele a motort, és ez neki is olyan emóció volt, hogy
hát
csak
akkor,
Opel,
akkor
csak
ezt
Opel.
Lehetne mondani az Audira is, meg a Mercedesre is most már.
Lehet. Így van.
Audi a mi autónk?
Hát azt meg tudsz venni esetleg?
Hogy ne, farzsebből. De ez tényleg érdekes, hogy ez az érzelmi kérdés, ez mai napig megvan, miközben pontosan tudjuk, hogy egy ilyen összeszerelő ország lettünk inkább, tehát hogy nem innen származnak ezek a márkák. Ugye a Suzuki volt az első, ami Magyarországon így ilyen hát nagy durranás volt a 90-es években.
Szerintem az Astra. Az első igen. magyar Astra. Én még ültem az első magyar
az
Astrában. Abba a stükbe. Igen. Igen. A közlekedési múzeumban van. Tologathattam is, mert a motorját nem engedhettünk. Nem indíthattuk el, pedig megy. Tehát elvileg
jár a motorja. Közlekedési múzeumban az első Suzuki is ott van. Egy fehér
de szíves. Szerintem az Astra volt az első.
De azért, tehát azért látni kell, hogy oké, gyártósor, összeszerelő üzem. Egyrészt rengeteg embernek ad munkát, de egy-egy ilyen autógyár köré olyan mennyiségű beszállítói partnerhálózat épül föl, ami nagyon-nagyon sok magyar vállalkozásnak ad és biztosít megélhetést.
Beszélgettünk arról, hogy ez a Covid ez nagy fordulat volt az autógyártásban, mert hogy a beszállítói kör is borzasztóan megváltozott. Észrevehető bármilyen vagy észleltetek bármiféle minőségi változást a Covid-ban gyártott autók esetében, meg a normál időben gyártott autók minősége között?
Ez amit a péntek délutáni?
Nem, hát egyszer nem volt, aki nem volt beszállító. Nem, tehát például Ukrajnából, ugye a kábelkötelék Ukrajnából jönnek most, és azért nem voltak autók például, mert nem jönnek már onnan a háború miatt, akkor kell egy másik beszállító, aki lehet, hogy nem tudja ugyanazt a minőséget adni.
Aha.
Hát, igyekszem rövidre fogni a választ, és azt mondom, hogy igen. Meg nem is nagyon szeretnék sokáig időzni, körül a téma körül, mert akkor még a végén a importőröktől kapok egy kis feddést, de én azt gondolom,
annyi férjen bele. Jó. Igazgatónak férjen bele.
Tehát azért azt tudni kell, hogy a világ összes autógyártó nagyon-nagyon szigorú szabályrendszer alapján választja ki, és hosszú procedúra után a beszállítói kört. És ez a Covid érában egy kicsit felborult. Tehát ott amiatt, hogy ne kelljen gyártósorokat megállítani, amiatt, hogy folyamatosan amúgy viszonylag magas keresletet ki lehessen szolgálni, hát itt azért ebbe az időszakba be kellett engedni olyan beszállító partnereket is, akik nem voltak kellően beminősítve. Ez persze nem törvényszerű, hogy akkor ez mind rossz, de hát itt azért könnyebben becsúsznak hibák.
Közben zárójeles fun fact, kigugliztam, az első Magyarországon gyártott Suzuki Swift 1992. október 5-én gurult le a szalagról, és az Opel esetében az első Opel, Szent Gotthárdi gyártású Opel Astra 92. március 13. Úgyhogy Laci, tied a nyalóka, mármint a csoki. Úgyhogy a adás végén lógok egy csokival. Na igen, persze nem fogadtuk ezt.
Beszélgetünk arról, hogy az is egy érdekes fun fact lehet, hogy valójában látjátok-e az arányok változását az normál, fosszilis energiával hajtott autók, az elektromos autók, illetve a hibrid autók vonatkozásában markáns a változása az alternatív hajtások irányában, az új megrendelések esetében, vagy ez egy stagnáló szám?
Folyamatosan növekszik, de azért ha most kezdjük az elektromos autónra, jó? Tehát most ott tartunk például az idei számok, hogy 4,5% körülbelül a hazai új autóeladásnak az elektromos, teljesen 100%-ban elektromos mennyisége. Tehát azért ez még nem egy olyan brutál volumen, ami teljesen szétverni a többi hajtásnak a piacán. És akkor utána, ha megyünk bele, körülbelül ugyanez a mennyiség van plug-in hibridbe is, ugye a kívülről tölthető, de valamilyen jellemzően benzinmotor tartalmazó autókról beszélünk. Ezeknek az a tapasztalatunk, mintha a népszerűsége csökkenne, és Nyugat-Európában ott viszont egyértelműen az a visszajelzés, hogy a plug-in hibridek népszerűsége csökken.
De miért?
Pedig nem így indult. Tehát nem az így volt indult, egy kellemes
hát
kompromisszum.
Van egy energiaválság. Hát, tehát amikor indult, akkor
jó,
ez nem
viszont
volt.
Az infrastruktúra lehet, hogy nem fejlődött annyit, hogy készen álljon hát Európa, hát meg az egész
az
piac.
Az biztos, hogy befolyásoló tényező. Az, hogy mennyiért kapod az áramot, 10 forintért vagy 100-ért.
Hát oké, csak viszont erre meg az a válasz, egyre többen mennek van alternatív napkollektorok.
Hát amíg nem teszik lehetetlen.
Igen, meg azért ezekben a plug-in hibridekben nem egy brutál méretű akkumulátorok vannak, tehát 50-60 kilométer hatótávval rendelkeznek, tehát az kényelmesen otthonról is lehet tölteni, nem egy olyan kiadás jelent.
És miért esik vissza a számok vajon?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg azért, hogy kezd összecsúszni az árazása nagyon. Például a plug-in hibrideknek, meg az elektromos autóknak az árai nagyon-nagyon csúsznak össze.
De ez nem így kezdődött? Tehát markáns különbség volt az elektromos, meg a plug-in
között? Igen, drágább volt az elektromos
autó. Hát ez egyértelmű, de hogy miért csúszik össze?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Ez már egy olyan árazási kérdés, amin megint lehetne egy következő 20 percet nyitni, de ebbe gondolom van marketing is, tehát Én jó pár évvel ezelőtt voltam egy ezzel kapcsolatos előadáson, ahol azt ott kivetítették, hogy a benzines autó csak 20%-kal lesz olcsóbb, mint az elektromos autó. És akkor ez olyan teljesen elképzelhetetlennek tűnt, mert akkor mondjuk fele annyiba került egy benzines autó, mint az elektromos párja.
Ma hogy van ez?
És azért most már rendesen összecsúsztak az árak, tehát mondjuk egy elektromos autó már 13 millió forinttól meg lehet vásárolni.
Az MG-nek van full elektromos autó.
Van full elektromos.
Ott nagyjából meg is lehet mondani, nem? Hogy egy benzines 9 millió, egy elektromos 13?
Hát ez volt a példa, ha jól sejtem, az MG4 volt.
Igen, 14 millió az MG4, ami full elektromos.
Egy gyors számítás, akkor a százalékban mit jelent? Az is van akkor 25%, nem? Kb.
Igen, de 4 millió forint nagyon sok pénz, de valószínűleg azt már lehet számszerűsíteni, hogyha otthon van egy napelemed, akkor napenergiából termelsz áramot, akkor az a 4 millió forint üzemanyagban, ha mész egy évben 20 ezer kilométert, akkor azért kifizetsz X mennyiségű benzint versus ingyen töltöd az autóra.
Igen, Laci, csak közben inkább... bocsánat, te azokról beszélsz, hogy te arról beszélsz, hogy azok vesznek elektromos autót, akiknek kertes házuk van, és annak a tetején napelem.
Hát egyébként így
azoknak kéne venni.
De figyelj, de ez nem életszerű, hogy a belvárosban vegyél magadnak, szerintem, hiszen nem tudod
közben
tölteni.
Közben egy városi autó.
Hát oké, de amikor mondjuk a nyílt utcán töltöd pénzért, kb. Ugyanott vagy, mintha tankolnád.
Hát, de akkor itt hol vannak az elvek?
De az elvek ott vannak szerintem, hogy sokkal könnyebb környezettudatosnak lenni akkor, hogyha te hogyha az agglomerációban laksz. Tekintve, hogyha valaki egy lakótelepen lakik, borzasztó kis ráhatása van arra, hogy hogyan töltse az autóját, de mondhatnám a belvárost is, nem tudod kb. Tehát szerintem ez is egy érdekes megközelítés, hogy ki a célcsoportja egy elektromos autónak, hát autóvásárlónak, hát az, aki tudja tölteni. És jellemző módon ez az, aki a kertvárosban lakik, az agglomerációban lakik, gondolom én, de a logikám nekem ezt mondatja.
Igen, hát legutóbb az 5. kerületben egy hosszabbíton töltöttek az a 4. 60-ra egy plug-in hybrid Porsche-t a parkolóban.
Ezt azért emeljük ki, hogy ez életveszély. Tehát ezt mi minden vásárlónak elmondjuk, hogy nehogy bármilyen hosszabbítóba beeszkábálja az ő.
Szóval hívhatjuk Mucsit, az a villanyszerelő.
Rögtön.
Ezt felülről hozta le, vagy alulról vitte fel?
Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen típusú tudatosság az, aki már telepít egy ilyen napelemrendszert, ha már az benne van, hogy mire fogom használni.
És igen, akkor ahhoz már ez kevesebb embert érint.
Nyilván, de valószínűleg Magyarországon nem is lesz soha olyan típusú elektromos autó arány, mint Norvégiában, ahol az emberek nagy része önálló házban lakik, és mélyeken napelem van. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy törvényszerűség.
De mondjuk Norvégiában is azért ezt a hihetetlen elterjedését a nagyon erős állami támogatás gerjesztette, és pont Norvégiából jönnek azok a hírek, hogy most, hogy megszüntették, ott is a kereslet megcsapant az elektromos autók iránt.
Szóval ezekre nem gondoltak, amikor elkezdték az elektromos autókat fejleszteni, nem? Tehát, hogy ezek nem voltak szempontok, hogy mi lesz, ki lesz, aki megveszi, milyen körülmények között, milyen szempontrendszerek szerint veszi meg. És akkor most jön az a kérdés, amit Laci a legelőbb, még az adás előtt pedzegetett.
Viccesen kérdeztem meg.
Igen, egyébként, de az tetszett nagyon, hogy felmerült, hogy állnak-e vissza elektromos hajtásról belső égési motorra? Volt-e, vagy van-e erre statisztika, példa, bármi?
Statisztikáról én nem tudok, lehet, hogy van, de én nem ismerem azt, és én nem is tapasztaltam. Tehát a mi ügyfélkörünkben, egyébként érdekes, a Dunautónál egy kicsit nagyobb százalékban, tehát mi, ugye említettem, hogy az országos eladás az ilyen 4,5% körül van, a mi portfóliunkban meg 5,5% körül van az elektromos autó eladás, és én nem tapasztaltam olyat, hogy ha valaki már beleül egy elektromos autóba, akkor visszaülne egy foszilis hajtásba.
Ugye beszélgetünk arról, hogy az elektromos autó eladás az a márkakereskedőnek, meg az autó eladójának az kevésbé jó üzlet, mint egy foszilis energiával autó hosszabb távon, hiszen egyfelől nyilván az ár is ugyanannyi rajta, de a szervizköltsége az tudottan olcsóbb, vagy hát szinte nulla felé konvergál.
Még egyébként már az ár is sem ugyanaz. Ugye pár perccel ezelőtt mondtam azt, hogy csúsznak össze az árak. Ez az árcsúszás, mondom, marketing szempontból, hogy meghozza a kedvet jobban az elektromos autókhoz. Ebbe az is benne van, hogy a forgalmazók például az elektromos autó értékesítés után kisebb árést kapnak az importőröktől, mint egy mondjuk egy dízelautó.
De fúri.
Tehát már az eladás pillanatában
sem. De tudjuk az okát?
Mondom, ez az árazási okozat, hogy közelítsen a foszilis hajtású meg az elektromos autó ár egymáshoz.
Aha, tehát a végárat nézik.
Na és akkor utána, ha már eladtuk az autót, akkor ott egy óriási különbség van. Tehát üzemeltetési oldalon ez nem kérdés, ezzel nem lehet vitatkozni, az elektromos autónak az üzemeltetése jóval kedvezőbb, jóval kevesebb alkatrészt tartalmaz, nincsen benne váltó, nincs benne
olaj,
stb.
Szervolaj van, de mondjuk fékolaj, tehát motorolaj nincs benne.
Igen, váltóolaj. Tehát nálunk nemrégen járt bent a szervizbe egy olyan elektromos taxi, amiben 180 ezer kilométer volt, és eredeti gyári fékbetét volt benne. Nem tárcsa, betét.
És mindenki oda gyűlt az autó köré csodálni?
Jó, de ez várjuk, ez most a hajtásra milyen összefüggés van?
Hát kevesebb alkatrész van benne, sokkal kevesebb
tehát
alkatrész.
Tehát könnyebb?
Nem könnyebb, a nehezebb, de nyilván, ha tudatosan vezeti valaki, és mondjuk városi használatban, gyakorlatilag fékezés nélkül...
Tehát elég, ha leveszed a menetpedáról a lábadat, nem a gázpedáról, és nem használod annyit a féket.
És röviden. Maga az elektromotornak van egy annyira nagy fékező energiája, ami
visszatölti, meg ami visszatölti az energiát.
Aha, értem, szóval egy kevésbé terhelő, kevesebb terhelés megy a fékekre.
Szóval a márkakereskedői oldalról ez, hogy az elektromos autóknak a karbantartása az jóval kevesebb alkatrészt igényel, kevesebb munkaórát, ez egy nagyon nagy kihívás lesz a jövőt nézve.
Ja, az is, arról is beszélgettünk még itt délelőtt, vagy korábban, hogy a gyártók igyekeznek egyenlő feltételeket teremteni a márkakereskedők számára, árazásban, tehát nem nincsenek nagy mozgástereje a márkakereskedőnek, akkor mi fog abban dönteni, hogy én hol fogok autót venni? Tehát mi az a plusz szolgáltatás, amivel el tudjátok érni mondjuk azt, hogy én hozzátok menjek bevásárolni? Ugye kevesebb lesz a szervízigényem, a garanciális feltételek általában ugyanazok, vagy közelítenek egymáshoz. Miért választalak benneteket?
Ugye ezen már évek óta dolgozunk mi. Kezdődik ott, hogy kell egy cégismertséget kialakítani. Tehát, hogyha én arra gondolok, hogy új autót szeretnék, akkor villanjon be az, hogy Dunautó, 3. kerület, Zaj utca, menjek föl a honlapunkra, ott bogarászok. Most már egyébként ez is ugye változik az évek során, és egyértelműen látjuk, hogy az első érdeklődés az új autóvásárlásnál az nem a szalonokba következik be, hanem az internet világába. Tehát a honlapokon nézem ki, a különböző márka oldalakon nézem ki, hogy mit szeretnék venni, ott olvasom el a műszaki paramétereket, és az már csak egy plusz hozzá, hogy bejövök a márkakereskedésbe, és ott meg tudom tapogatni, meg tudom nézni az anyagminőséget, bele tudok ülni, kényelmes, nem kényelmes.
Addig már eldöntötte az ember többé-kevésbé, de megvette?
Van most már egy olyan réteg, sőt, magánszemélyeknél nem nagyon tapasztalom azt, hogy már úgy jönne, hogy ő konkrétan tudná. A céges vásárlóknál előfordul az, hogy ott gyakorlatilag úgy jön mondjuk egy autó átvételre használó, hogy ő előtte nem jár bent soha szalomban.
Aha.
Tehát van jövő, tehát én a fejemben, én még cipőt sem veszek online egyébként, mert nem biztos, hogy a méret jó.
Nem öreg vagy.
Nem, egyáltalán nem, azért, mert minden, nem nincs egy egységes méret, és akkor megrendelem, tehát vissza kell küldenem, nem jó.
Hozzáteszem, én sem tudok, tehát ha rendelek is, akkor vissza kell küldenem.
Igen. Hogy mennyiben gondolod azt, hogy egyszer csak már nem lesz autószalon valójában, vagy csak egy-kettő lesz, hogy megnézhessd az adott cuccot, de hogy a virtuális térben az emberek vesznek majd autót?
Vagy ez az online autóvásárlás, mert ez már a Covid alatt egy kicsit így felsejlett, hogy erről mit gondolsz? Ennek van-e jövője, per jelenje?
Én azt gondolom, hogy van. Ráadásul a gyártók is mennek abba az irányba, egyértelműen megfigyelhető, hogy minél kevesebb extra variációt lehessen összekonfigurálni a vevőnek. Tehát ilyen felszereltség csomagokkal érkeznek az autók, ez is már ebbe az irányba mutat, és ez ad egy könnyítést. Tehát amikor én fölmegyek, és azt mondom, hogy akkor ennek az adott modellnek háromféle verziója van, ötféle színben, akkor ez viszonylag könnyű végigvinni az online rendelési folyamatot, szembe azzal a régi gyakorlattal, hogy bement a kereskedő, és volt mondjuk három oldal extra lista, tartalmazott 90 féle különböző extrát, azok az extrák még sokszor ütötték is egymást, tehát ott az értékesítőnek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy jól össze tudjanak konfigurálni egy autót.
Magyarán szóval ti uniformizálni, vagy az autógyártók uniformizálni akarnak engem? Tehát az én döntési szabadságomat ezt bizonyos technikai azért korlátozzák, téged hogy a gyártási költségeiket optimalizálni tudják?
Igen, nem téged akarnak uniformizálni, bár lehet, hogy ez lesz a vége, hanem ez egyszerűen tiszta matek. Ha kevesebb variációba tudom gyártani a terméket, akkor ez egyszerűen olcsóbb lesz.
Legyen ez a végszónk mára. Egyébként közben kikerestem, hogy mekkora alkatrész számbeli különbség van az elektromos autók és a benzines autók között. Bocsánat, akit érdekel, 20 000 alkatrész van egy általános benzines vagy dízeles autó, vagy belső égésű motorral hajtott autóban, és 7 000 alkatrész az elektromos autó.
Még egyszer a számot.
20 és 7.
Tehát ez több, a különbség. Kevesebb, mint a fele.
Hát a harmada konkrétan.
A harmada. Igen. És az, amit mondtam, hogy ez például a beszállítói kört is meg fogja
rángatni.
Igen.
Ámen. Hát erről beszélgessünk még máskor is, de most köszönjük, hogy ma itt voltál velünk.
Hát én köszönöm a meghívást.
Varjas Ádámmal, a Duna Autó kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk. Ez volt mára az Autórádió, itt a Szabad Esésben. Köszönöm, Bence, köszönöm, Laci, hogy ti is emeltétek az est fényét.
Köszi, sziasztok!
És kedves hallgatók, maradjatok velünk, a Szabad Esést folytatjuk a szünet után.